Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. A stúdióban itt van velünk Négyesi Tamás, a Mediátor ügyvezetője. Hello Tamás!
Szia Viktor! Sziasztok!
És itt van velünk Dankó Bence is, a Mediátor vezető stratégiája.
Köszöntök én is mindenkit szeretettel!
Vendégünk ma Szinai Ádám lesz, a CIB marketing és kommunikációs igazgatója, a témánk pedig az önazonos márkaépítés, és hogy ez pontosan mit is jelent. Aktualitásunk, hogy visszavonták a Twix reklámját, mert a nem biztonságos vezetést jeleníti meg, és lesz egy hosszabb spotszemlink, amelyben szó lesz a Suzuki vígjáték sorozatának új epizódjairól, az Oreo képzőművészeti alkotásokkal operáló új spotjairól, szintén szó lesz az OTP operás spotjáról, és amivel pedig kezdünk, az a Samsung Z-generációt megcélzó reklámja.
Ami egy dupla fenekű dolog, mert a nemzedék, és ebben a nemzedék szóba a Z betű is naggyal van írva, nevezetű videósorozattal debütált a Samsung, és ez a videósorozat arról szól, hogy összegyűjtöttek x darab, egy Z-generációs csoportkát, 15-20 alkotót, alkotásra vágyó fiatalt, hogy akkor csináljanak egy reklámot a Samsung legutolsó Galaxy S valahányas modelljének, és maga a sorozat arról szól, hogy azt forgatták végig, hogyan dől el, milyen lesz ez a reklám, milyenek az ötletelések, hogyan gondolkodnak ezek az Z-generációs fiatalok arról, hogy milyennek kellene lenni egy telefonreklámnak, és ez szerintem egy nagyon elegáns és dupla fenekű megoldás arra, hogy tényleg készüljön egy spot, ami egy telefonról szól, de közben azáltal, hogy van egy videósorozat arról, hogy hogyan készült el ez a spot, még egyszer van egy jó alkalom a telefonról beszélni, más szemszögből, sokkal szöbb, szubjektív, meg emberi sztorival, tehát hogy nagyon, nagyon elegánsan lett ez az aktivitás összerakva, és nem tudjuk fölróni, hogy igazából a spot, ami elkészült, hát szerintem egy igazából ilyen klasszik termékdemó videó, tehát hogy olyan nagyon kreatív spotként nem értékelném, bár kétségtelenül kraftos, látványos és jól néz ki, köszönhető a fiatalok hozzáállásának és Mazzag Izabella rendezőnek talán.
Annyiban kapcsolódnék a témához, hogy valóban dupla fenekű, és tényleg ez a film a végén szerintem nem feltétlenül lett olyan a végeredmény, mint amit a Z-generációs fiatalok manapság szívesen néznének vissza. Tehát itt egy picit eltér az egész végeredmény, meg a körítés, főleg azzal, ahogy említetted, hogy nagy Z betűvel a nemzedékben. Ez tipikusan olyan, hogy mondd el, hogy boomer vagy, anélkül, hogy megmondanád, hogy boomer vagy.
Lesz kicsit, majd olyan spot is.
Kicsit olyan ez a nemzedék cím, de ezzel együtt nagyon-nagyon szép kezdeményezés, meg nagyon jó projekt, azzal, hogy bevonták, összerakták. Szerintem sokkal érdekesebb maga az, hogy hogyan készítették, és valószínűleg ez is fogja tudni jobban elérni a célcsoportot, ez a betekintés, ez a bevonódás.
Mm. Megyünk tovább az OTP új spotjára, ami arról szól, hogy a külföldi pénzfelvétel díját csökkentette a bank azokban az országokban, ahol jelen van. És mindezt opera énekesekkel oldották meg. Nekem ez egy tök jó meglepetés volt, nem számítottam rá, amikor elkezdődik a spot, egy olasz kis faluban látjuk a főszereplőket, és egyszer csak a helyi zenészek is odafordulnak, és gyakorlatilag ilyen opera áriákat kezdenek el énekelni. Tök jó a szöveg hozzá. Én nem tudom, hogy az OTP-től egyébként láttam-e valaha ilyen kreatív spotot. Szóval lehet, hogy ez is a meglepetés faktor része volt.
Élővé válik ez az egész film, ahogy így elindul a sztori vezetés. Egyetértek veled, Viktor, szerintem is egy nagyon üde színfoltja a reklámos blokkoknak szerint ez a film. Több is volt ilyen, mert volt például azonnali fizetés, vagy a szétosztása a számláknak, ott is voltak ilyen párbajozós filmes elemek, tehát azért felsejlik-e mögött egyfajta ilyen platform gondolkodás, hogy filmes elemeket hoznak ki, vagy lehet, hogy ez az easter egg.
Színházi elemeket.
Színházi elemeket, és szerintem ennek az a titka egyébként, nagyon jól működik, hogy évi egy ilyen belefér, egy ilyen film, egy musicales, áriázós film, nagyon jól működik, nagyon szépen ki van kraftolva, szerintem kitűnik a blogból is, jól átadja az üzenetet, még több ilyen minőségben elkövetett filmet várunk szívesen.
Én egyébként annyit tennék hozzá, hogy ez műsorfelvétel előtt beszélgettünk arról, hogy ebbe volt-e stratégiai munka, és én viszonylag biztos vagyok-e benne, hogy nagy stratégia munka nem volt, de ez ebben az esetben azért érdekes, mert azt mutatja meg, hogyha van egy jó kreatív csapat, amelyik rátalál a nincs dráma kifejezésre, és komolyan veszi a nincs dráma kifejezést, akkor, hogyha azt a csapatot hagyják gondolkodni, mit is jelent az, hogy nincs dráma, mit is jelent az, hogy van dráma, hogyan mutassuk meg azt, hogy van vagy nincs dráma, akkor az el fog jutni egy ilyen nagyon látványos, nagyon átélhető, drámázást nagyon viccesen szó szerint vevő megoldáshoz, és ez a kreatív fogás, ez így tényleg működik. Szerintem ezt a nincs dráma fordulatot most egy ideig az OTP fogja birtokolni.
Igen, annyiban egészítenének még ki, hogy azért az insight mögötte ott van, ahogy kezdődik az egész film. Tehát az, hogy nincs csak cash lehetőség fizetésre, stb. Tehát vannak mögötte gondolatok, de tény, hogy ezt a kivitelezés viszi el a hátán.
Megyünk tovább az Oreo új spotsorozatára, amelyben képzőművészeti alkotásokat módosítottak, vagy legalábbis ilyen vélt képzőművészeti alkotásokat, hiszen ezeket újra alkották. Hát az a mondás, hogy ez nem az őseid keksze, hanem a tiéd. Mindig visszatér ez az egy mondat, akármilyen történet is van elmesélve azokon a képeken. Rákóczi Ferenc, Petőfi Sándor, piknikező hölgyek vannak megfestve Oreóval a kezükben. És aztán nagyon gyorsan lerántják a leplet, hogy ez igazából nem így volt, mert az Oreó az nem az őseidé, hanem a tiéd.
Maga az üzenet picit szerint én azt érzem, hogy háttérben marad, sokkal inkább az van, hogy így elkezded nézni, hogy most mi jön ki ebből a festményből, meg miért van ott az Oreo keksz a kezében, és így várod a csavart. Három része ezelőtt a 267. epizódban abban volt a Jettelnek az Art Meme kampánya, ahol a Jettel adott más szavakat a különböző híres képek jelenetekben szereplő figuráknak a szájába, és én nagyon örülök, hogy ez a Whistler mamája Instagram meg Facebook oldal stílusában történő művészi mémeskedés, ezt most így elkezdték szeretni a márkák, és egyre többen megcsinálják a maguk verzióját erre a fajta mémeskedésre.
Én egy kis mélységet hiányolok belőle egyébként, mert nagyon jó a vizuális gag, vagy ahogy fölkapod rá a fejed, de utána nekem hiányzik az, hogy jó, de hogyan tovább, vagy mi lesz ebből még, vagy nem nagyon látom magam előtt azt, hogy azokon a felületeken, ahol tényleg ott van a célcsoportunk, a fiatalok, hogy ez a TikTok feedjéből kitűnik, vagy hogy ott hoz-e bármi pluszt. De önmagában az ötlet nagyon jó, meg én is oda vagyok az ártmémes irányért, úgyhogy nekem a mélység hiányzik, amit lehet, hogy egyszer csak eljön, vagy megköszönt, meglátjuk.
Két új résszel bővült a Suzuki Vígjáték sorozata, főszerepben Pokorni Ria és Csúlya Imre. Ez tetszett nekem egyébként, szóval vicces. Most olyan, mintha elkezdtek volna egymásra hangolódni. Nekem az első néhány spot az kicsit leesett úgy a vászonról, de most olyan egyre jobb a ritmusa, jók a poénok, jól ülnek.
Vígjáték sorozatnak neveztük így a felkonfban, de igazából jutalomjáték szintre megy el ez igazából Pokorni Ria és Csúlya Imre számára. Kedves poénok egy ilyen kedves szituhoz, amikor így a csúcs technológiát kell nagyon kézzelfogható módon elmagyarázni. Picit lehet azt érezni, hogy ez azt a konzervatív autóvásárló réteget akarja megragadni, aki azt mondja, hogy neki nem kell a sávkövető, neki nem kell a, nem tudom, automata ablaktörlő, neki nem kell az adaptív tempomat, és valóban sokkal jobb ez a fajta megközelítés, mint az, amikor ugye a márkák nagy része ilyen mindenféle 2D, 3D animált stockzenére vágott, monoton hangon narráló edukatív videóval próbálja elmagyarázni, hogy mire is jó az adaptív tempomat mondjuk.
Igen, mert olyankor azt érezzük, hogy ha nem értjük, mert ilyen nagyon hivatalosan és nagyon szakmaian vannak elmagyarázva, hogy hülyék vagyunk.
Meg egyszerűen unalmas. Tehát az, hogy így Móriczka rajzokon így autók közelednek, távolodnak egymástól, és ilyen radarhullámok jönnek, mennek, ez kevés ember tud lázba hozni. Ellenben, hogyha Pokorni Lia és Csúlya Imre viccelődnek, azt szerintem jóval több ember tud lázba hozni, attól függetlenül, hogy valaki Pokorni Lia vagy Csúlya Imre rajongó-e.
Nem tudom, nem elégszer megdicsérni a Suzuki is a filmek, meg egész platform alkotóit, hogy ott dolgoznak stratégiák keményen ezen a platformon, kampányon. Itt is jól látható, hogy viszik tovább ezt az ívet. A célcsoportnak megfelelően kommunikálnak. Kivitelezésben nyilván egy jutalomjáték, hogy beszéltetek erről a színészeknek, látszik, hogy élik. És hát a mi kis falunk országában azért megérkezik a Suzuki a Pajkaszegre, vagy nem tudom, hogy hívják a települést. Szóval hálás lehet az egész autóipar a Suzuki-nak abból a szempontból, hogy nagyon kemény, edukatív munkát végeznek egy ilyen infotainment, edutainment jelleggel, úgyhogy ügyesek, jól csinálják, azt gondolom.
Visszavonták a Twix autós üldözős reklámját, mert nem a biztonságos vezetést promotálja. És ugye ez ilyen régi Spielberg filmeket idéz meg. Szerintetek jogos volt-e az, hogy visszavonták ezt a reklámot?
Be fogjuk tenni a leírásba a betiltott spotnak a linkét, meg tudjátok majd nézni. Én azt gondolom egyébként, hogy általában az, hogy vannak önszabályozó reklám szervezetek a országok nagy részében, ez egy elég jó dolog, mert nem csak segít elkerülni a szabályozóknak, fogyasztóvédelemnek, versenyhivataloknak a büntetéseit, de arra is jó, hogy beindítson egy reklámos párbeszédet, meg gondolkodást, azzal, hogy így a szakmát rákényszeríti arra, hogy ránézzen arra, hogy mi megy az interneten meg a tévében. De ez most szerintem egy nagy melléfogás, mert ez egy annyira egyértelműen eltúlzott, nem valós szitu, hogy aki ennek alapján akar vezetési stílust választani, meg felvenni, meg ennek alapján döntél azt, hogy ő hogyan fog vagányul vezetni, szerintem az egy nagyon botor ember, akinek nem lenne szabad amúgy se jogsit kapnia.
Leszek én az ördögügyvédje. Szerintem tök jogos, hogy betiltották, és sőt, megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy az alkotók is készültek erre, ismerve azért a brit piacot valamennyire, vagy hát látva a legjobb munkákat, meg azt, hogy mennyire szeretnek betiltogatni filmeket, vagy ott egy elég szigorú szabályozottsága van a piacnak. Szerintem akár számítottak is rá, és lehet, hogy ez volt maga a stratégia.
Pár pillanat múlva érkezik a vendégünk, Szinai Ádám. Rebrief. A vendégünk Szinai Ádám, a CIP Bank marketing és kommunikációs vezetője. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok!
Első körben beszélünk arról, hogy először volt a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, aztán volt a társadalmi küldetése a márkáknak, majd a brand purpose, ugye ezek voltak az érdeklődés előterében, és hogy ma, 2025-ben ezek a szempontok a fontossági sorrendben hol vannak?
A vállalatoknak mind a mai napig fontos az a fajta felelősség, illetve felelős magatartás, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan viszonyulnak a különböző érintettjeikhez. Ami az utóbbi 10 évben jelentősen megváltozott, van egy általános politikai, közpolitikai, mondjuk egy realitás, illetve nagyon-nagyon megváltozott a jogszabályi környezet. Ha ez utóbbiról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy még mondjuk 10 évvel ezelőtt a vállalatok inkább egy ilyen saját belső indítatásból gondolták azt, hogy különböző társadalmi, mondjuk környezeti célokat tűznek ki maguk elé. Ez az elmúlt gyakorlatilag 3-4 évben egy nagyon masszív szabályozói környezeti változásban is már testet öltött. Tehát már egy csomó olyan dolog, ami korábban jófejség vagy vállalati önkéntes vállalásként volt, most már kötelező a vállalatoknak. Ez jellemzően egyébként környezeti, a klímaváltozás elleni tevékenységek támogatását célzó aktivitásokban érhető leginkább tetten. Tehát ez, ami pozitív értelemben változtatta meg azt, hogy a vállalatok mennyire legyenek őszinték azokkal a vállalásokkal, amiket ők tesznek. Ugyanakkor a környezet meg nagyon-nagyon megváltozott. Volt egy nagyon nagy felfutása az egyébként, hagyományos a politikai értelemben egy progresszív iránynak gondolt, illetve vélelmezett a megközelítésre, ami nagyon erősen az emberi jogok, a társadalmi bevonás, a sokszínűség, az esélyegyenlőség elveit a vállalati működésbe belülre és annak a kommunikációjára is kiterjesztettem. És ez nagyon-nagyon jellemző volt mondjuk így egészen 2024 végéig, amikor egy komoly paradigmaváltásnak lettünk mindannyian a szemtanúi, ami az Amerikai Egyesült Államok új elnökének, illetve újra választott elnökének a megjelenésével kezdődik, illetve most majd a következő éveket befolyásolja.
Nagyon furcsa ott látni ugye azokat a Google képviselőket, vagy Facebook, vagy bármilyen más amerikai cég képviselőit. Mennyire érződik Európában szerint ezeknek a, hogy utaltunk rá, földcsuszamlásszerű változás abban, hogy, hogy kidobta tényleg a Meta is például azt, hogy tényellenőrzés, valóság ferdítése mennyire működik, most csak egy példát kiemelve, de nagyon sok vetülete lehet ennek. Mennyire érződik ez Európában?
Nagyon nagy különbség van még mindig Európa és az Egyesült Államok között. Az Európa, és ezen belül az Európai Unió, ugye szoktuk azt mondani, hogy nem szeretjük az Európai Unióban, hogy mennyire túlszabályozott, és már ugye ez persze nem igaz, de ugye a banánnak
a hajlásszögét
is ugye meg, de ez nem így van, de egyébként csak ez egy urban legend, de egyébként jól hangzik, de hogy valójában miközben ez hátráltat is, előnyt is jelent. Ez azt jelenti, hogy miközben az Egyesült Államokban az történt, hogy fejvesztve szaladtak a legnagyobb vállalatok, nem csak a tech vállalatok, és most a márkaneveket nem mondva, de gyakorlatilag az FMCG piac, a pénzügyi piac, a tech piacnak a legfontosabb szereplői fejvesztve rohantak, még azelőtt, hogy beiktatták volna az elnököt, hogy bejelentsék azt, hogy hogyan húzzák le a sokszínűségi kezdeményezéseiket. Ugye Európa abban a szerepben van, hogy itt egy általános szabályozói elvárások is vannak, amik minden tagországra és az itt működő vállalatokra is vonatkozhat. Ez nem úgy van, hogy csak úgy egyszerűen fogják a vállalatok és ezt kidobják. De ez nem jelenti azt, hogy közben nem változott volna meg az általános globális valóság, ami azt jelenti, hogy mégis hát a legnagyobb kutya azért bárhonnan nézzük az ólban, azért az Egyesült Államok, tehát senki nem szeretne igazából ellene menni annak a nyomásnak, amit egy akkora piac jelent, mint az Egyesült Államok. És ez azt jelenti, hogy miközben a vállalatok vállalás szinten nem módosítják a célkitűzéseiket, de ennek a kommunikációs és az üzleti kommunikációs megjelenítését viszont masszívan letekerték Európán belül is. Mm-hmm. És ezt a folyamatot nagyon-nagyon jól lehet látni, például annak kapcsán, hogy Magyarországon is látunk, hogy amikor megkérdezték valamikor a tavasz folyamán azokat a vállalatokat, akik a tavalyi évben még kint voltak a Pride-on vállalati megjelenésben, hogy most idén mit gondolnak, gyakorlatilag alig volt valaki, aki egyáltalán válaszolt volna erre a kérdésre, és még azok is, akik válaszoltak, azt mondják, hogy hát még nem tudják, mert hogy majd meglátják, hogy még hogy majd ők mit fognak gondolni. És ugye Magyarországon, nyilván itt is vannak meg lokális szabályok, ugye nyilván tudjuk, hogy most hogy mire gondolunk, amik ugyanúgy befolyásolják azt, hogy egy vállalat mennyire álljon ki egy téma kapcsán.
De akkor viszont bennem felmerül az a kérdés, hogy egy márka, hogyha ennyire nem tud kiállni egy évvel ezelőtti kijelentése mellett, akkor mit vár el? Milyen bizalmat vár el a fogyasztóitól? Hogyan kommunikál velük a jövőben?
Na most pontosan ez mindenek ez a kulcsa. A márka kommunikációnak az alapja, és önmagában a vállalati kommunikációnak is az alapja, az a bizonyos önazonosság kérdése, és az, hogy őszinték legyünk. Az önazonosság ebben azt jelenti, hogy ennek vegyük a pozitív oldalát, amikor azt gondoljuk, hogy egy olyan típusú elveket követünk, amivel azt gondoljuk, hogy a világ előbbre fog jutni. Ha egy vállalat az egyik percben azt gondolja, hogy neki fontos a befogadás, majd egyik pillanatban a másikra ezt kidobja, az nyilvánvalóan megkérdőjelezi annak a vállalatnak. És ugye két dolgát, az egyik a menedzsment szemléletnek a mondjuk így a jövőállóságát és az őszinteségét, kettő pedig a vállalati kommunikációnak. Ugye a vállalati kommunikációban hát annál borzalmasan nem tudsz elképzelni, mint hogy egyik pillanatban a másikra kell úgy csinálni, mintha nem mondtad volna.
Igen.
És itt nagyjából ugye kimondatlanul is ez történik, most képzeljük el azokat a ügyfeleket, vagy azokat a munkavállalókat, amik azokban a cégekben voltak, ahol ideig azt hallották, hogy ők fontosak, és támogatták őket, majd hirtelenjében valamire hivatkozva ez így megtűnik, tehát így eltűnik, mint a védő esernyő a fejük fölül, és ott azért egy komoly bizalmi megrendülést is okozhat.
Ennek egyébként vannak gazdasági következményei? Már
az Egyesült Államokban
kitapintható
Egyesült
gazdasági
Államokban abszolút vannak, masszívan látszanak azok a értékesítési beesések, súlyos beesések, kifejezetten kereskedelmi vállalatoknál lehet ezt látni, hogy egyszerűen elpártolnak az ügyfelek. És ugye ezt érdemes arra is gondolni, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát oké, tehát vállalatok ugye mit csinálnak, hagyományos nyilván kapitalista és üzleti modell alapján ügyféligényeket elégítünk ki. Na most, hogyha feltételezzük azt, hogy hogy eddig ugye nagyon mondjuk egy ilyen egy progresszív támogató volt mondjuk egy vállalatnak a hozzáállása, akkor ez föltételezheti ezt, hogy ez azért volt, mert az ő ügyfelei nettől származó igény is ez volt. Uh-huh. És ez egyezett a vállalat egyébként eszméivel. Most, hogyha tiszta üzleti logikát vennénk alapul, akkor tulajdonképpen logikus lenne azt gondolni, hogy akkor most meg az történik, hogy jó, hát most hiszen megvált új politikai vezetés van az Egyesült Államokban, amit a többség választott meg, akkor ez azt valószínűsített olyan, mondjuk egy nagy ügyfélbázissal bíró vállalatoknak, akkor nyilván az ő ügyfelei is azok közé tartozik valószínűsítetően nagy számok törvény alapján, akik egyébként megválasztották ezt a fajta politikai irányt, tehát hogy ők valójában csak azt csinálják, amire mondjuk így a saját ügyfeleiknek és választópolgároknak szükségük van. A dolog ott válik el, és itt van ez a bizonyos önazonosság téma, hogy vannak olyan általános vagy általánosnak vélt értékek, emberi jogok, a tisztesség, átláthatóság, transzparencia, amik nem lenne szabad, hogy önmagában egy politikai, mondjuk így egy rezsimváltás kapcsán azokba vetett bizalom, vagy az elkötelezettség, az megváltozzon. Tehát ha egy demokratikus viszonyok között beszélünk, és nem arról, hogy hirtelenjében egy diktatúrába kerülünk, akkor valójában van néhány általános társadalmi alapérték, amit ugye folytatni ildomos. És itt most pont azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy nagyvállalatok pont ezeket az alapértékeket kezdték el egy kicsit kidobálni. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt 4-5 évben kifejezetten a legnagyobb amerikai márkák nagyon erőteljesen megjelenítették magukat közpolitikai témákban. És ez az a terep, amiben viszont bizonytalanok valójában a vállalatok. De ennek vannak a határ, nincsen benne egy tiszta határ, de úgy tűnik, hogy az elmúlt 4-5 év nagyon erősen elment az egyik irányba, és ez abban a pillanatban, amikor a politikai környezet megváltozott, ez hirtelen kiderült, hogy ez nem volt őszinte.
Uraim, lejárt az időnk, úgyhogy én még kérdeznék egy csomót, de igen, legyen az egy másik alkalom. Szinai Ádámmal, a CIB marketing és kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Köszönöm, Tamás!
Köszönöm, Viktor!
És köszönjük, hallgatók! Köszönjük. Lesz egy hét múlva is Rebrief, addig is további jó rádiózást mindenkinek. Viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.